Köszönjük Istenünk, hogy az Úr Jézus nevében lehetünk együtt. És köszönjük Urunk, hogy visszanézhetünk az elmúlt napokra, hetekre és hónapokra, és hála van a szívünkben nagy szeretetedért és kegyelmedért. Köszönjük, hogy gondunkat viselted és megsegítettél bennünket. Hálát adunk mindazért, ami a testi dolgokhoz szükségeseket megadtad nekünk, az ételt, a vizet, a levegőt, meg mindaz, ami szükséges. És magasztaljuk, Urunk, nevedet a lelki áldásokért is. Köszönjük mindazt, Urunk, amit kaptunk tőled itt a te házadban. Köszönjük az igéket, a biztatásokat, köszönjük az intést is. Köszönjük a testvéri közösség áldását, köszönjük, hogy itt a te házadban olyan sokszor megörvendeztetted szívünket és lelkünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezekben a hónapokban javíthattuk a te házadat is. És köszönjük, hogy adtál előrehaladást. Segíts meg bennünket, hogy mindenért nagyon hálásak legyünk, és a háladás a szívből jöjjön, és te hozzád szálljon. Uram, segíts meg, hogy most, amikor közösségileg és gyülekezetileg is ki akarjuk fejezni hálánkat, add, hogy te szerinted történjen minden. Áldjad meg háladó ünnepélyünket. És áldjál meg minnyájunkat, Uram, hogy megelégedetten, hálás szívvel tudjunk neked élni és szolgálni. Amen. Isten igéjét az ünnepélyes alkalommal olvasni fogjuk a Mózes harmadik könyvének 19. részéből. Mózes harmadik könyvének 19. részéből az 5-től 18-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. Hogyha hálaadó áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy kedvesen fogadtassatok. A ti áldozásotok napján és a következőn egyétek meg, ami pedig harmadnapra marad, égessétek meg tűzben. Ha pedig harmadnapra eszik valaki abból, utálatos az, nem lehet kedves. És aki eszi azt, viselje az ő álnokságának terhét, mivel hogy megfertőztette az Úrnak szentségét, írtassék ki az ilyen ember az ő népe közül. Mikor a ti földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. Szőlődet sem ezgéreld le, és az elhullott szemeit se szedd fel szőlődnek, a szegénynek és a jövevénynek hagyd meg azokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ne orozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő fele barátját. És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te istenednek nevét. Én vagyok az Úr. A te fele barátodat ne zsarold, se ki ne rabold, A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig. Süketet ne szidalmazz, és vak elé gáncsot ne ves, hanem félj a te Istenedtől. Én vagyok az Úr. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld, igazságosan ítélj a te fele barátodnak. Ne járj rágalmazóként a te néped között. Ne támadj fel a te fele barátodnak vére ellen. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben. Fedd meg a te fele barátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon az Úr házában, a hálaadó Isten tiszteleten. Egy néhány jelképes gyümölcs, virág, meg minden, amit összegyűjtöttek, itt van az asztalon. Most nem tudtunk annyi mindent hozni, mert így is kevés a hely. Hála az Úrnak, hogy kevés a hely. De kívánom azt, hogy ezen az alkalommal még inkább a hálaadásra buzdítson bennünket az Úr. Biztos, hogy ismerős volt előttünk ez is, hogy hát hálát kell adni, meg megelégedett életet kell élni. De az Úr most különösképpen ezt akarja kihangsúlyozni nálunk, bennünk, hogy hálaadatosan kell, hogy éljünk. Hát biztosan az Úr, legyen nyitott a szívünk, és legyünk készek elfogadni mindazt, amit ő akar nekünk mondani. Harmadik könyvében, meg általában Mózes könyveiben sok áldozatról olvasunk, és az egyik közülük a hálaadó áldozat. És ahogy lapoztam a Bibliámat, és készültem erre az alkalomra, láttam, hogy milyen fontos áldozat volt ez az Izrael népe számára. Ez egy önkéntes áldozat volt, és hozhatták bármikor, és bárkik hoztatták ezt az áldozatot, és tulajdonképpen függött az is, hogy hogy állnak anyagilag, mert olyan állatot, olyan mennyiségű ételt hoztak az Úr házába hálaáldozatként, de nem ez volt a fontos. Nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy milyen szívvel áldozzák azt az Úrnak. És itt a felolvasott ige kimondottan kiemeli azt, hogy ha hálaáldozatot hozol, akkor olyan legyen az, hogy az Úrnak kedves legyen. Nem lehetett akármilyen hálaáldozatot hozni. Isten megmondta, hogy hogy kell hozni, és megmondta azt is, hogy milyen lelkülettel kell hozni. És ez, testvéreim, ez a szabály, ez az isteni igazság azóta sem változott. Isten azóta is a szívből jövő őszinte áldozatot, hálát várja. És ezt keresi a szívemben. Ez nem függ az anyagi jóléttől, vagy az anyagi helyzetemtől, ez nem függ a körülményektől, hanem a szívem állapotától függ. A hálaadás ettől kell, hogy függjön. És én azért imádkozom, hogy ezen a délutánon az Úr munkálkodjon a szívünkben, a lelkünkben, hogy valóban megfelelő lelki állapotunk legyen, hogy mindig hálásak tudjunk lenni. Olvastam, hogy egy zsidó embernek a németek lerombolták a házát, még akkor abban a fázisban voltak. Szép nagy háza volt, valahol egy előkelő helyen, és ő nem volt otthon, nem voltak otthon, amikor ez megtörtént, és ahogy jöttek hazafele az emberek jaj veszékelve, kiabálva, ott szaladgáltak, és elmondták neki is. És többek között az egyik úgy fogalmazott, hogy mindent elveszítettél. Nincs már semmit. És valóban ez az ember odament a ház elé, a feleségét átölelte, és nézték a romokat. És az emberek siránkoztak ott. És akkor az ember a következőket mondta a kedves feleségének. Drágám, ezek azt mondják, hogy nincsen semmink már. De azt mondja, én hálát adok Istennek, hogy van egészségem. És itt állhatok, és nézhetem ezeket a romokat. És hálát adok Istennek, hogy téged megtartott nekem. És mind a ketten itt lehetünk most. És sorolta azokat a dolgokat, amelyek jók voltak az életében. Azt mondta, ez összedőlt, de végül is ezt nem vihettük volna magunkkal, ezt az épületet. És hálásak kell legyünk a Jóistennek mindenért. Ő ilyen állapotban volt. Ilyen lelki állapotot képviselt. Amikor mindenki mást mondott, de ő hálás tudott lenni. Testvéreim, ebben a korban, amikor az emberek zúgolódnak, panaszkodnak, lépten nyomon mindenütt ezt mondják, hogy ez sincs, meg ez se jó, meg ez is drágább, meg már most megint kisebb a fizetés vagy a nyugdíj, és ez mind igaz. De milyen a lelki állapotom? Milyen a lelki állapotunk? És ez az ige, amit olvastunk, testvéreim, itt az én Bibliámban úgy van bejelölve, hogy a 10 parancsolat megismétlése, vagy a 10 parancsolat magyarázata. És úgy néz ki, testvéreim, hogy Isten céllal tette be ezt a hála áldozatról szóló dolgot a 10 parancsolat megismétlése, vagy magyarázása közé. Mert hogy tudok hálás lenni, testvéreim, ha Isten parancsolatainak nem engedelmeskedek? Nem lehet. Jó lelki állapotba kell kerüljek, és erre szeretnék bíztatni mindenkit. Ha nézzük a felolvasott igét, akkor arra bíztat bennünket az Úr, hogy nézzünk rá. Többször ki van emelve, refrénként előjön ez, hogy én vagyok az Úr, vagy én vagyok az Úr, a te Istened. Vagyis a körülmények azok változnak, az anyagi helyzeted is változik, az egészségi állapotod, a korod változik, mert egyik napról a másikra változnak ezek a dolgok. De mi az, ami nem változik? Van egy biztos alap, egy biztos referencia pont, és ez az Isten, az Úr. És az az ember, aki Isten szerint akar élni, az az Úrra néz. És az Úrtól kéri az áldást, és az életét úgy rendezi be, hogy az Istennek tetszik. És legalább 5 strófaként, vagy szakaszként elmondja nekünk Isten igéje, hogy mire figyeljünk oda, akkor, amikor a hálaadásunkat hozzuk az Úr elé. Akkor, amikor megelégedettek akarunk lenni. És mondhatnánk úgy is, hogy ezek a hálaadás akadályai. Mert ott lehetnek az életünkben, és lehet, hogy mondjuk mi a hálát a szavakkal, de az nem kedves a Jóistennek. Mert milyen kell, hogy legyen az életünk? Hát először is, testvéreim, a szociális területet hozza elébünk az Úr, és azt mondja nekünk, hogy nagyon vigyázzunk, hogy segítsünk másoknak. Amikor a földednek termését learatját, ne arasd le egészen, az elhullott gabona fejeket fel ne szedd. A szőlődet se mezgéreld le, és az elhullott szemeit se szedd föl, a szegénynek és a jövevénynek marad ez. Hogy tudsz hálát adni te igazából, ha nem segítettél egy embernek? Akkor olyan körülmények voltak, és így szabta meg a Jóisten, hogy hogy lehessen a szegénynek segíteni. És ha megfigyeljük itt az igében a kenyér, vagyis a mindennapi szükségletekre vigyázzál, de mondhatnánk úgy is, hogy vannak előkelőbb cikkek, nem mindenkinek volt szőlője. Nem mindenkinek volt. És azt mondja, hogy akinek van szőlője, az vigyázzon, hogy maradjon úgymond luxus cikk másnak is. Mi sokszor úgy gondoljuk, testvéreim, hogy nekünk a luxus cikk az kell, az jó. Ilyen-olyan pecsenye, meg nem tudom milyen sült, meg milyen bútorok a házban, meg biztos, hogy dolgokat megengedhet az ember magának. De vajon gondolunk-e másra is? Lehet, hogy szegénynek oda dobjuk azt a száraz kenyeret, hát tessék, hát elégedjen meg azzal, hogy adtam neki kenyeret. De itt Isten igéje azt mondja, hogy azért mással is lásd el. És gondoskodj arról, hogy más embernek is legyen. Van-e olyan valaki, akinek szoktál segíteni rendszeresen? Mert ismered az ő helyzetét, ismered az ő anyagi állapotát, és te akarsz adni. Nem csak magadnak gyűjtesz, hanem adsz szívesen, rendszeresen másnak. A Jóisten ezt akarja, és hogyha nincsen ilyen szívünk, testvéreim, nem kész az életem erre, akkor a háladás nem kedves az Úrnak. Hozhatok áldozatot, szólhatok a legszebben, gyönyörűen fejezhetem ki magamat, költői szavakat mondhatok. De ha nincs ez a hozzáállás a szívemben, ha csak magamnak élek, és nem látom meg a mellettem levőt. És ez ugyanígy van a gyülekezeti életben, mert itt is szükség és lehetőség van segíteni. Bizonyos munkákat, bizonyos területeket. Vannak szegényebb testvéreink a körzetben. Vajon mennyire vagyok kész segíteni? Olvastam egyszer, az egyik gyülekezetben történt az, hogy ahogy a testvérek vitték a perset, és már majdnem összegyűjtötték, akkor az egyik ember felállt, és odahívta magához azokat, akik a perset hordták, és azt mondják, hogy testvérek, azt mondja, nem akartam a persebe 100 lejt tenni, én 1 lejt akartam, de hát most már véletlenül a 100-ast tettem oda bele. És kérem szépen, a 99 lejt adják vissza nekem. Na, itt kik hordják a perset, Tamás testvér, vagy Szeredai testvér? Ha ilyen helyzet lenne, akkor mit csinálnátok? Azt mondták a testvérek, hát de honnan tudjuk, hogy 100 lejt tett a persejbe? Jöttek a lelkipásztorhoz, mintha az okosabb lenne. És akkor azt mondta a lelkipásztor, hagyjátok, azt mondja, nem kell evel foglalkozni, majd én elrendezem nyilvánosan a szószékről. És felment a testvér a szószékre, és elmondta, van itt közöttünk egy ember, aki 100 lejt tett a persejbe, pedig csak 1 lejt akart. Legyen nyugodt, azt mondja. Legyen nyugodt, hogy a Jóisten csak 1 lejt írt fel neki. Ebben nyugodjon meg. Mert csak annyit írt fel neki a Jóisten, biztos. Így van ez, testvéreim. Sokszor így vagyunk, hogy amilyen a szív. Mi esetleg hozunk nagy áldozatot, meg látszik, valamit mutatunk. Külsőleg, meg ilyenféle szempontból. De mennyit írnak fel? Mert lehet, hogy nagy szöveget mondok, hogy ezt vagy ezt tettem. De milyen a szív? Mert ezt nézi a Jóisten. Ezt nézi. És itt Isten igéje erre biztat, hogy ilyen szociális szempontból figyeljük meg azokat az embereket, akik rá vannak szorulva, és segítsünk. És ne csináljunk ebből olyan nagy ügyet. Ne nőjön a szívünkhöz oda az anyagi dolgok, a pénz, vagy az étel, vagy a ruha, hanem segítsünk, szívesen tegyük ezt. Erre biztat a Jóisten, mert ha ezt nem akarjuk tenni, nem tudjuk tenni, akkor a hálánkat nem fogadja el a Jóisten. Egy másik terület az erkölcsi terület. Ez mondhatnánk, hogy nagyobb terület. Nem, ez mind ugyan azon a területen van. És Isten igéje figyelmeztet bennünket arra, hogy ne lopjunk, és ne hazudjunk. Magas erkölcsi mércét mond nekünk, mutat be nekünk a Biblia. És hogyha ez nincs az életünkben, akkor hogy gondoljuk, hogy a hálaadásunkat elfogadja? Amikor Anániás és Safira elloptak abból, ami az úré. Amikor Anániás és Safira hazudtak, még az úr házában is. Akkor elfogadta az úr a jelenlétüket, elfogadta az Úr a beszédüket, elfogadta az Úr a hálájukat? Nem fogadta el. Jött az ítélet. És nagyon, de nagyon komolyan, testvéreim, meg kell vizsgáljuk magunkat. Egy nagyon erkölcstelen világban élünk, ahol azt mondják az emberek, hát kiejtem a hazugságot, egy kicsi volt ez csak. Hát nem csináltam, nem mondtam én egy nagy hazugságot. Ez egy kicsi dolog volt. Hát elloptam azt, de hát az egy kicsi valami volt, hát na és. Úgy volt. Most már nincs ebből semmi. És az erkölcsi mérce nincs magasra emelve. De az emberek szövegelnek, és az emberek jelennek meg összejöveteleken, és mondják, hogy milyen fontos ez. Biztos, hogy fontos.
De Isten igéje rávilágít, hogy milyen az erkölcsi életed, ott, ahol eldőlnek a harcok. Akkor, amikor nem lát senki, amikor te vagy felebarátoddal, vagy testvéreddel és szomszédoddal, az igen, igen nálad. A nem, nem. Hogy van ez a terület? Mert az erkölcs magaslatán kell, hogy élünk, mert másképp, ha jó Isten nem fogadja el a szolgálatunkat, nem fogadja el a hálaáldozatunkat. De ha becsületes az életünk, ha az Úr szerinti az életünk, akkor a hálaadásunk is kedves lesz az Úrnak. Milyen az életed? Milyen a hozzáállásod? Aztán van egy harmadik terület itt az igében, talán ez egy nagyobb terület a felolvasott ige szakaszban, a munkahelyi viszonyok. Ezek is kellene segítsenek bennünket a hálaadásra. Sokaknál ez nem történik meg. Nagy elvárásokkal indulnak egy-egy munkahelyre, vagy nagy elvárásokkal indulnak egy-egy biznisznek a megalakulásában, az üzleti életben, és biztos, hogy kell, hogy legyen elvárás is. És sokszor, amikor az nem jön be, amikor nem úgy fizetnek, amikor nem úgy dolgoznak, akkor nagyon elcsügged az ember, és azt mondja, már nincs miért hálát adni. Nem érdemes így csinálni ezeket a dolgokat. Pedig Isten igéje nagyon világosan megmondja, hogy milyen területen, és hogyan, csak idézem az igéket. Senki meg ne csalja az ő fele barátját. Ne esküdjetek hamisan. A te fele barátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig. A süketet ne szidalmaz. Vak elé gáncsot ne ves. Micsoda dolog ez, hogy aki nem hal, az szidalmazod. Vagy szidalmazzák. A vak embernek grimaszolnak és próbálnak elgáncsolni. Micsoda állapot ez? És itt Isten igéje arról beszél, testvéreim, hogy milyenek a munkaviszonyok. Sokszor a csalás, az elrejteni azt, amit nem akarok megmutatni, ott a munkahelyen nem úgy dolgozok, ahogy kell, vagy éppen nem úgy fizetek, ahogy megígértem. Hogyha ez az erőmben van, ugye, mint munkaadó. A napszámos bére ne maradjon nálad reggelig. Milyen fontos ez? Ha lehet, hogy aki nem fizeti ki a munkásokat, azt mondja, hogy hálát adok, Uram, hogy most sikerült, és jobban ment az üzlet. De elfogadja Isten az ilyen hálát? Nem fogadja el. Oda kell figyelni. És ezen a területen is, mint munkás ember, az ember dolgozzon ott. És ne esküdözzön. Ne esküdözzön. Én bizony nem így viselkedtem, én bizony nem így csináltam. És be kell vonni minél több rétegű embereket ebbe. És ne legyen ez a lenéző, lekicsinylő lelkület bennem és bennünk. Magas erkölcsi mércék ezek, testvére, még a munkahelyen is. A munkahelyi etika. Ahogy ott kell példát adni. Akár főnök valaki, akár alkalmazott. Isten szerint kell eljárni, mert máskülönben a hálaadásunk nem helyes. Az egyik vendég lelkipásztor hirdetett ígét egyszer erről, ezekről a dolgokról, és többen voltak a gyülekezetbe, és amikor kiment a végén kezet fogni a testvérekkel, akkor egy vendég azt mondta, kedves testvér, jöjjön el a mi gyülekezetünkbe is, és hirdesse ezt az ígét. Mondja el, mert vannak ott olyanok, akik nem úgy élnek, ahogy nem úgy viselkednek. Azt mondja, én nem tudom, én az Isten igéjét hirdettem. Mindenki ehhez kell, hogy igazítsa az életét. Én biztatok mindenkit, aki munkás vagy munkaadó, hogy Isten akarata szerint éljen. A munkás dolgozzon, úgy, ahogy írva van Isten igéjében. Figyeljen oda, Istenért dolgozzon. Úgy szolgáljon, úgy végezze azt a feladatot, mintha az Úr Jézus lenne az ellenőr. Mintha az Úr Jézusnak kellene átadni azokat a munkákat. És a munkaadó is becsülje a munkásokat. Adja meg a bért a megegyezés szerint, vagy amikor kell a szabadság, meg a munka körülmények, ez mind legyen meg. Amikor nem volt ez Izraelbe, vitték az áldozatot, de Isten nem fogadta el. És az Úr segítsen bennünket is, testvéreim, hogy ezen a területen is éljünk az Úr akarata szerint. A negyedik terület, ami sokszor akadályoz a hálaadásba, azok a kapcsolataink. Kapcsolataink. Sokszor meg vagyunk ütközve. És antipatikus, vagy nem szimpatikus nekem az az ember, és ha az szól, ha az csinál valamit, akkor nem tudok olyan hálás lenni, akkor izgek, mozgok, és nincs ott a hálaadás lelkülete. Pedig Isten igéje itt a felolvasott igében is bíztat bennünket arra, hogy helyesek legyenek a kapcsolataink. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézd a szegénynek szemét, se a hatalmas szemét ne becsüld. Igazságosan ítélj a te fele barátodnak. Nagyon sokszor ítélkezünk. Persze, hogy meg kell vizsgálni a lelkeket. Ez biztos, ez is felszólítás. De mondja Isten igéje, hogy ne ítélj. Vagy ne ítélj elhamarkodottan, a látszat szerint. Itt pedig azt mondja, hogy igazságosan ítélj. Ne úgy ítélj, ha ez szegény, akkor nem hallgatod meg. Ha ez gazdag, hát akkor másképpen fordítod a beszédet. Kapcsolataidban ne ezek a dolgok, az anyagi jólét, vagy az anyagi háttér határozza meg. Hát ezzel barátkozok, mert ez gazdag, mert ez ilyen, meg olyan. Nem így. Hanem úgy, ahogy Isten igéje mondja. Ne járj rágalmazóként a te néped között. Ez magyarul a pletykaságot jelenti. Ó, mennyi lelkesedést megölt a pletykaság. Ha igazat mondtam, hát jó, de akkor miért nem mondtad meg neki? Ha igazat mondtál. Akkor meg kellett volna mondjad neki. Oda kellett volna menjél hozzá. Hogy mi ezt hallottam, hogy van ez? Miért kellett a harmadik személynek, a negyediknek, vagy mindenkinek elmondani? Ne jár rágalmazóként a te néped között. Az nagyon hamar terjed. És a kapcsolatokat öli meg. És hogy tudsz hálát adni máskor? Ilyen lelkülette nem lehet. Ne támadj fel a fele barátodnak vére ellen. Milyen lelkület ez? Kapcsolatokat megöli ez az ilyen fajta hozzáállás. És nem a hálaadást biztatja az emberekbe. Vizsgáljon meg az Úr bennünket, hogy milyen hozzáállással vagyunk. És milyen kellene, hogy legyen. Hát az Istennek tetsző, az Istennek kedves hálaáldozat, az olyan, amikor alázatos vagyok. Amikor barátilag, testvérként közelítem meg a testvért. És ha vannak nézeteltérések, mert megtörténik, akkor leülünk, beszélgetünk, imádkozunk, elrendezzük. Erre mondja az Úr Jézus, hogy amikor viszed a te áldozatodat, és tudod, hogy valakinek valaki ellened panasza van, akkor hagyd ott az ajándékot. Hagyd ott, és menj el, és előbb békülj meg. Hát hiába viszed a hála áldozatot, hiába mutatod a gyümölcsöket, hiába mutatod az ételt, hiába kínálod ott, mert a hála áldozat az Ószövetségben olyan volt, hogy étellel kellett főzni, és mondom, akik jobban álltak, akkor nagyobb ételt csináltak, és aznap meg kellett tenni legfeljebb másnap. És összehívta a rokonokat, meg akik ott dolgoztak a Szent Sátorba, és akkor ott volt egy lakoma. Örömünnep volt ez. Örömünnep. És azt mondja az Úr Jézus, hogy tudsz te örülni, viszed az ajándékot, ott a templomba hívod a barátokat, és tudod, hogy valakinek van panasza ellened, vagy nem vagy kibékülve. Hagyd ott az egészet, és előbb menj, és rendezd a dolgaidat. Nem lehet más lelki állapotban, mert nem a szertartás a legfontosabb. Ebben a korban ez öli meg a lelkiséget, mert azt gondolják az emberek, hogy csináltam valamilyen lelki gyakorlatot. Mentem és imádkoztam. Jó, és a szív milyen? Ott voltam. Hát nem csak ez számít. Ez is jó. De a szív milyen? És itt Isten igéje rámutat ezekre a dolgokra. Milyen a lelkiségünk? Nem ezek a dolgok akadályozzák a háladást a szívünkben? Legyünk mentesek ezektől. Szolgáljunk az Úrnak neki kedvesen. És van még egy utolsó terület, a szeretet területe. Szeretet gyakorlásának a területe, és olyan szépen mondja itt Isten ige, hogy ne gyűlölte atyád, fiát szívedben. Megint itt van. Mert lehet, hogy nem mutatod. Nem tudja. De a szívedben történik ez. Hát akkor mit csináljál, ha van ilyen végül is? Van valami, ami probléma köztetek? Hát fedd meg a te fele barátodat nyilván. Esetleg vétkezett, és ezért van a probléma. Hát akkor fedd meg, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét, mert ha nem feded meg, akkor te viseled az ő bűnének a terhét. Tehát el kell rendezni, még ilyen feddésképpen is, mert hogyha azt mondom, ó, én nem teszem ezt meg, ez akadályoz a hálaadásban, akadályoz a lelki élet fejlődésében. Nem tudom a szeretet gyakorolni. Bosszúálló ne légy, haragot ne tartsd, hanem szeressed fele barátodat, mint magadat. Hát magunkat tudjuk szeretni. Annyira elkényeztetjük magunkat sokszor, családunkat. Isten azt akarja, hogy szeress. Szeress. És ne tarts a szívedben más emberek irányában ilyen lelkületet. Mert ezek ölik meg a hálaadást. És Isten igéje világossá teszi, hogy a hálaadás Istennek akarata. Isten nem csak azt akarja, hogy imádkozzunk, nem csak azt akarja, hogy énekeljünk olykor-olykor, nem csak azt akarja, hogy adakozzunk, Isten azt akarja, hogy hálát adjunk, hogy megelégedettek legyünk. Ez Istennek az akarata, és ha én ezt nem akarom, vagy nem tudom tenni, akkor megálltam a fejlődésben. És itt vannak akadályok, amelyek megakadályozhatnak bennünket a hálaadásban. Az Úr Jézushoz egyszer jött 10 bélpoklos, és meggyógyította őket az Úr Jézus, és egy jött vissza hálát adni. A 9-e hol van, kérdezte az Úr Jézus. Hát meg voltak akadályoztatva. Különböző érveket hoztak fel ők magukban, de nem mentek hálát adni, és az Úr Jézus Krisztus szomorú emiatt. Legyünk háládatosak, testvéreim, a megváltás, a megtérés nagy ajándékába, bele tartozik nagyon sok minden, és tegyünk hangsúlyt a hálaadó megelégedett életre, és tegyünk félre minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, és a hálaadásunk, Istenhez való közeledésünk, az legyen Isten szerinti. Nem csak olyan, hogy nekem tetszen meg esetleg másoknak, hanem az legyen kedves Istennek. Kérdezzük meg magunktól azt, hogy az én életem, az én hálaadásom kedves az Istennek? Segítsen az Úr, hogy őszintén tudjunk erre válaszolni, és legyen a hálaadásunk és az egész életünk kedves az Úrnak. Amen.
mindenért vagyok hálás, de három gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, amiért most különösképpen hálás vagyok. Hálás vagyok azért, hogy nem kell céltalanul bologjak ebben a világban, mert tudom, hogy az én megváltóm él. Bár gazdasági váltságot él át ez a világ, de tudom azt, hogy napról napra gondoskodik ő rólunk. És tudom azt, hogy ez a földi sátorház napról napra bomladozik, de utoljára az én porom felett megáll. Hálát adok azért, hogy bár ebben az évben a halál völgyében jártunk, de ott is ő volt velünk, és most itt van a férjem ezért. Hálát adok azért, hogy naponként azokért a csodákért, amit átélek vele, és ez a héten úgy már foglalkoztatott a gondolataimat, ez a hálaadás, és Turmezei Erzsébetnek egy kis versében nagyon szépen összefoglalja, amit én nem tudok úgy összefoglalni, és azért ezt szeretném elmondani. Minden napom örök csodája. Érted, minden nap hálát adni. Téged egyre nagyobbnak látni. Királyi kincsed csodálni és koldusként elfogadni. Krisztusom, erre segíts engem. Így lesz minden nap hálaének. Percek, évek rólad beszélnek. Irgalmadat újongva zengem. Legyek egyre kisebb, szegényebb, s egyre sugárzóbb a te fényed. Koldusz szívem ezt kéri, várja. Hadd áldjalak új meg új énekben téged, te megköszönhetetlen minden napom örök csodája. Amen. Thank you.
hogy minden hívő embernek hála van a szívében. Hát az én szívem is tele van hálával. Hogy elmondjam, nem lenne elég ez az este, de egy kicsit azért elmondok belőle. De legelőször is hálásak vagyunk a Jóistennek, feleségemmel és kisfiammal együtt, hogy fellélegezhettünk a nagy nyomorúság után, ami érte fiunkat, és itt lehetünk. Ezért hála. És én is őszintén szeretném mondani, hogy hála Jóistennek, hogy köszönöm azt is, hogy a testvérek sokszor besegítettek azzal, hogy imádkoztak értünk, és biztattak. És ez nagyon jól esett nekünk. Testvérek, nem ezért jöttem ki, hogy ezért untassam a testvéreket, hanem egy kicsi epizódot akarok elmondani a délutáni alkalomról. Most elmentünk, a feleségemnek van egy idősebb testvére, egy nagyon idős testvére, mert már 85 évet betöltötte, féltestvére igaz, és a nénjének is, és meglátogattuk. Hát a halál szájában van, ugye, ahogy szokták mondani az emberek. És úgy felvillant előttem, hogy milyen nagy kegyelem, és milyen nagyon hálások lehetünk mi hívő emberek, ha kaptuk azt a kegyelmet, hogy üdv bizonyosságunk van. És azt mondjuk, hogy ha az éjjel jön az Úr értünk, elmehetünk, elvihet magával. Megkérdeztük a nénénket, hogy tehát úgy van, hogy eléggé nem jól van. Megkérdeztük tőle a fiammal, hogy hogy áll ezzel a dologgal. Hát testvérek, mindahogy sok más ember sajnos, hogy csak a jó cselekedetekkel tudott előállni, de erről nem tudott mondani semmit, hogy üdvbizonyossága van-e vagy nem. Testvérek, sok mindenért hálásak vagyunk az ételért, meg amit kapunk a Jóistentől. Gondolom, hogy ez legnagyobb háladás kell legyen a szívünkben, hogy a Jóisten kivont bennünket a világból. Kegyelmet adott, hogy megtérhettünk hozzá is, hihetünk benne. Nagy kegyelem az, hogy valaki hihet a Jóistenben is, és elkészülhet az Úr Jézussal való találkozásra. Testvérek, ha valakinek a szívébe itt ezen az estén még nincs egy bizonyosság afelő, hogy az Úr elkér a lelkünket az éjszaka, és hova jutunk, én kívánom, hogy ne menjen addig el, még igazi bizonyosságra nem jut. Ez a legfontosabb a mi életünkben. Ha ételünk nincs is gazdagon, ha szükösen is, ezért is hálásak lehetünk. De ha nincs üdvbizonyosságunk, nincsen semmi az életünkben. Üresek vagyunk teljesen. Hát én kívánom, hogy mindenki úgy térjen haza ezen az estén, és úgy hajtsa le a párnára az ő fejét, hogy legyen üdvbizonyossága. És azzal kapcsolatban, hogy a fiunkat itt láthatjuk, hát a Jóistennek legyen hála ezért is, mondja a korintusbeliekhez írt levélben, az ő kimondhatatlan ajándékáért. A Jóisten megadta azt a kegyelmet, hogy végigmentünk ezen a nyomorúságon is. A Jóisten megadta azt a kegyelmet is, hogy már mozoghat magába is, elmehet iskolába. Mi nagyon hálásak vagyunk ezért. Lehet a feleségem kijött, ő is ezt mondta volna el. Mi hálásak vagyunk ezért, és szeretnünk hálából a Jóistennek még inkább odaszánni életünket. És tanulni abból, amit a Jóisten megenged az életünkben. Testvérek, nem csapásként enged a Jóisten meg nekünk. Senkinek, ha megenged valamit, tanítani akar bennünket valamire, hogy még jobban odaszánjuk magunkat a Jóisten kedvé. Hát segítsen bennünket az Úr mindannyiunkat erre. Amen. Amen.
kart felettem, akkor el voltam csüggedve, de ezt az igét kaptam. Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, hogy az én lábom eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásod megvidalmították az én lelkemet. Hát én lehetetlennek láttam akkor, hogy a csontrákkal még 31 évet lehet élni. Én gondoltam egy pár hónapot, és aláadtam magam. De az Úr másképp látta. És azóta is sok salak, szenny volt még az életemben, amiből meg kellett, hogy tisztítson, és még naponként tisztít. Hála érte. Ezzel kapcsolatban sokat nem mondok, ezt már elmondtam, máskor tudják a testvérek, de a többi testvéremmel, mint Mihály testvérék is, van okunk a hálára. A látásunkért, hallásunkért, és sok mindenért. És ezzel kapcsolatban még egy régi kis vers jutott eszembe, hogy a nyomorúságért is adjunk hálát, mert nem véletlen engedi meg Isten. Adj hálát a nyomorúságért. A hála szent érzés, a szív szüleménye. A hála mindenkor a szív tiszta erénye. Ha jót ér minket, ha valamit nyerünk, ha tiszta a szívünk, háláljuk Istenünk. De nem csak a jóért kell, hogy hálát adjunk. Ha sújt a sors keze fel, ne háborodjunk, mert nem lehet tudni, hogyha bajba esünk, hogy később hasznunkra nem válik-e nekünk. De hogy ezt még jobban tudjam bizonyítani, egy rövid példázatra szükség szorítkozni. El fogok mondani egy szép történetet, melyben egy megtért fogolyról beszélek. Egy fogságba esett katonáról van szó, akire ráfogták, hogy ő az áruló. Tömlöcbe vetették, rosszul bántak vele, és ottan találta meg Isten mentőkeze. Mivel unta magát a tétlen ülésben, egy Bibliát kért, s olvasott belőle, melynek szélére egy testvér azt írta, hadd lássa mindenki, aki csak olvassa. Testvér, ne zúgolódj, bármilyen csapásért, adj hálát Istennek a nyomorúságért. Éppen ide nyitott a fogoly katona, tágra nyílt, kétkedő szemekkel olvasta. Hát ez meg mi? Amit ez ideírt, nyomorúságért is lehet hálát adni. De nem tétovázott, bár kétkedett szíve, csak leereszkedett bűnös térdeire. De imára ajka nem akart nyillani. Nyomorúságért ő nem tud hálát adni. De csak próbálkozott. Míg végre, hetedszer, imára nyílt ajka buzgó tiszta szívvel. Mert látta, hogy míg jól ment élete sora, addig imára nem nyílt ajka. És most így imádkozik. Uram, hála neked, hogy megváltottad a bűntől lelkemet. Mert bár jó dolgomban szent szavad mit sem ért. Uram, hála neked nyomorúságomért. Amen.
Halleluja, zengezenk, hála ének, halleluja, zengezenk, hála ének, halleluja. Jézus, te égi bárány, benned lettem én is oly teremtés, benned megtaláltam életem célját, téged dicsér már a szívem is száll.
Valamikor Vékás testvér úgy fogalmazta meg, hogy hálásak lenni a társadalmi életért, gyülekezeti életért és a családi életért. A társadalmi helyzetünk jelen pillanatban lehet, hogy túlzásra azt mondom, hogy nagyon jó. Annak ellenére, hogy krízisről beszélünk. Mert az a luxus, ami ma már van, ez régen nem merték még álmodni se az emberek. De hogy a szellemi válság sokkal súlyosabb, az is igaz. A gyülekezeti életről én nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik keményen odatették válukat az építkezéshez. És térdepelve végig megcsinálják a padlózást, burkolást, és több mindent, és nehéz munkát is csinálják önzetlenül. Az egyik alkalommal a tévében egy előadást hallgattam egy pszichológustól, aki az emberi kapcsolatokról beszélt. És így fogalmazta meg az egyik mondatába, hogy nagyon szerencsés helyzetben vannak a hívő emberek, mert tudják, hogy hova tartoznak. És van, kivel megosztanak valamit. Én hálás vagyok, hogy a Szatmár Németi gyülekezethez tartozhatok. És ennyi testvérem van. Mint az Úr Jézus mondta, hogy ti vagytok az én testvéreim, akikkel bátran merek találkozni, akikkel szóba tudok állani, akiknek el tudom mondani a gondjaimat, akik meg is hallgatják. Mert különös megnyugtató érzés valakinek az, mikor van, aki meghallgat téged, és nem utasít vissza. És még tud tanácsot is adni. Én nagyon hálás vagyok ezért a gyülekezetért. Család életért. Negyedik gyerekünket elengedtük. Hála jó atyának. Köszönöm.
Thank you.
szeretném elmondani a testvérenek, hogy először is szeretnék egy kis történetet elmondani, amit nemrég hallottam. Gondolom, hogy a testvérek is már, akik itt vannak, nagyon sokan hallották, de azért mégis elmondom, hát vannak, akik nem tudják. Sipos testvérnek a bizonyság tevésével nagyon úgy egyet éreztem, mert én is hálát adok jó Istennek, hogy a Szatmár Németi gyülekezethez tartozhatok, és egyben Isten népéhez is. Hogy Isten engemet is megváltott, hogy az Úr Jézus énért nem is meghalt. Történt egyszer, hogy hallottam, hogy egy testvérünk meghalt egy községben, és mint ahogy illik a testvérek, a gyülekezet elment is a temetésre. És a zenekar, az énekar, a fúvózenekar is részt vett a temetésen, és persze a faluból is nagyon sokan részt vettek, akik nem a gyülekezethez tartoztak. És a temetés végén a faluban sokan mondták, hogy milyen gazdag emberek voltak ezek, hiszen fúvózenekart fogadtak, énekart, ők így fogták fel. És nem is tudják, hogy milyen nagy igazságot mondtak. Valójában az a testvér és azok a testvérek gazdag emberek voltak. Lehet, hogy anyagilag nem volt olyan sok nekik, de gazdag emberek voltak, mert egy olyan gyülekezethez tartoztak, amely Isten gyülekezete volt. És mik is elsősorban, és én elsősorban ezért hálát adok, hogy Isten gyülekezetéhez tartozhatok. És otthon megkérdeztem a feleségemet is, hogy te miért adol hálát? És úgy gondolom, hogy sokan feltették ezt a kérdést magukba, mikor otthon voltak, és készültek ez ünnepére. És azt mondta a feleségem, hogy elsősorban a családomért. Hát én is hálát adok elsősorban a családomért is. Igaz, nem újszülött a családunkban, de újabb tag gyarapodott a családunk, és azért az egy tagért is újból hálát adok, jó Istennek, és most, mikor szeretnék tovább felolvasni egy igeverset, pontosabban két igeverset, a Máté evangéliuma 15. részéből. Nem akarom húzni az időt, az egész részt felolvasni, a történetet ismerjük, csupán egy másfél igeverset, mert pontosabban a 36-os igeverset és a 37-es igevers álmondatát. A 4000 férfi jótartásáról van itt szó, mikor az Úr Jézus újabb csodáját élték át a tanítványok. És vevén a 7 kenyeret és a halakat, és hálákat adván megtöré, és adá az ő tanítványainak, és a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan evének, és megelégedének. Nagyon megfogott testvérek az Úr Jézusnak a hozzáállása, hogy az Úr Jézus, ahogy járt a földön, és tanított bennünket, és láttuk, hogy lássuk, és nagyon sok helyen tapasztaltuk, és olvastuk az igében is, hogy az Úr Jézus bármit tett, csodát tett, vagy mikor az utolsó vacsora is megtörte a kenyeret, mindig hálákat adott. És hálát adott a Jóistennek mindenért. És elgondolkoztam én is, testvérek, hogy miért adhatok én még hálát. És egy szóban ezt ki lehet fejezni, hogy mindenért. Mindenért hálát adhatok, amit a Jóistentől kaptunk. És hogyan kell még hálát adjunk a Jóistennek, ezt hallottuk az igehirdetésben, és a testvérünkön szépen részletesen kifejtette, hogy tiszta szívvel őszintén jöjjünk az Úrhoz. Mert nagyon sokszor lehet hálát adunk, mikor étkezés előtt, vagy más alkalmakkor hálát adunk a Jóistennek. De valójában ezek a szavak csak szavak maradnak, csak a plafonig jutnak el, vagy valójában, mint jó illat állnak meg Isten előtt. Mert elgondolkoztam azon is, hogy hányszor és hogyan kell hálát adjunk a Jóistennek. Hát úgy gondolom, testvérek, hogy a Jóisten az áldásait folyamatosan adja. Folyamatosan adja nekünk, és folyamatosan kapjuk az áldásokat. Akkor úgy gondolom, hogy mi nekünk is az életünk nem csak ma este kell legyen háladó ünnepé, hanem folyamatosan kell adjunk hálát a Jóistennek mindenért. Nem mindig van ez így az életünkben, testvérek. Az én életemben sem mindig van így, és ezért szégyenkeznem kell, és bűnbánattal kerülök a Jóisten elé. Szerda reggel is, amikor hajnalban délben ráesett a nagy hordó az ujjomra, nem tudtam ebből hálát adni, hanem miért tettem fel a Jóistennek, hogy miért, Uram? Nem tudtam úgy hálát adni, mint hogy most tudok hálát adni. És hányszor van, testvérek, a mi életünkben, hogy nagyon sokszor, hogy miérteket teszünk fel a Jóistennek, ahelyett, hogy egyenesen hálát adnánk. Mert lehet, hogy mondta a testvérünk is, Mihály testvér is, hogy a Jóisten megenged problémákat a mi életünket. És mi úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy a Jóisten büntet ezáltal bennünket. Nem, lehet, hogy egyes bajok által nagyobb bajoktól akar megóvni bennünket. Mert ő mindent tud, ő mindent lát, és mindent tud, hogy miért enged meg a mi életünkben. Minden céllal enged meg. Mert akik Isten szeretik, minden javukra van. Testvérek, bármi történik a mi életünkben, minden a javunkra van. Isten nem enged meg semmit azért, hogy nekünk kárhozatásunkra legyen. És lehet, hogy nem a testünket akarja Jóisten meggyógyítani elsősorban, vagy nem azt akarja, hogy Jóisten, hogy mi tökéletesen teljes egészségben éljünk, hanem azt akarja, hogy a lelkünket megmense elsősorban. És erre még nagyon oda kell figyeljünk. És nem az a lényeg, hogy hogy élünk, milyen egészséges életet élünk, vagy betegek vagyunk, vagy esetleg fogyatékosak vagyunk, hanem mint hogy Jim Elliot testvér is mondta, a nagy misszionárus, aki mártír halált hart az Úr Jézusért, hogy nem az a fontos, hogy milyen hosszú és milyen életet élünk, hanem azt, hogy, milyen, hogy a Jóistennel teljes életet éljünk. Tehát akkor tudunk a mi életünk, akkor lesz igazán hálaadás, hálaadó élet, és akkor lesz kedves Isten előtt, hogyha mi életünkben Isten teljességében beköltözött a mi szívünkben. Hogyha Jóistennel teljes életet élünk. Vajon így van ez az én életemben is? Így van ez a mi életünkben is? Mindig teljes életet élünk. Nem számít, hogy 20 évet élünk, 30 évet, vagy 80 évet talán, hanem hogy Istennel teljes a mi életünk. És hogyha Istennel teljes lesz a mi életünk, akkor tudunk igazán áldottak lenni, és akkor tudunk igazán hálát adna Jóistennek ezért. És úgy gondolom, testvérek, hogy a Jóisten folyamatosan, hogy áld bennünket, és gondolom, hogy még jobban meg szeretne bennünket áldani, mint ahogy megáld. Csak sokszor a mi hitetlenségünk és az elégedetlenségünk miatt sokszor nem tudja adni az áldást felénk. Mert sokszor még nem tudjuk azt elfogadni, azt, amit kapunk is. És úgy tapasztaltam, és gondolom egyetértenek a testvérek is azzal, hogy a Jóisten mindent, amire szükségünk van, megad. Semmivel se ad kevesebbet, mint amire szükségünk van. Mégis sokszor úgy elfog bennünket, lehet az irigység, mikor lássuk, hogy más embereknek több van. De elmondhatom, és gondolom elmondhassuk, hogy sose kaptunk kevesebbet, mint amire szükségünk van. És lehet, hogy ha többet adna Jóisten, akkor többel kéne elszámoljunk. De azt, amit adott a Jóisten, azt a keveset is talán, úgy gondoljuk emberileg mondva, hogy keveset, én gondolom, hogy nagyon sokat kaptunk, azt is, ha megbecsüljük, Isten tovább fogja adni az áldásokat. Az elmúlt szerdán testvéremmel kint voltunk teremben, és láttunk olyan testvéreket is, akik azért voltak boldogok, mert adhattak. Holott kevés volt nekik, nagyon kevés, és mégis tudtak adni az idejüket, a munkájukat. Mert egy testvérünknek összedőlt a ház, vagy már majdnem összedőlt, és az egész összefogtak, és elmentek, és segítettek is. Ha látták volna a testvérek, hogy milyen boldogok voltak, hogy ezt megtehették. És nem csak akkor kell hálát adjunk, és akkor leszünk igazán boldogok, hogyha kapunk, hanem akkor is, ha tudunk adni, és tudunk segíteni másokat is. És vannak nagyon sokan, akik azt mondják, hogy hát, engem biztos lehet nem szeret annyira Jóisten, mert én kevesebbet kaptam. És mint ahogy mondtam, testvérek, amitre szükségünk van, mindent megadja a Jóisten. És az utolsó gondolat, ami foglalkoztatott, testvérek, hogy mi emberek nagyon sokszor, ahelyett, hogy hálát adunk, zugolódunk, mint ahogy a testvérünk is már említette. És a zugolódás, úgy gondolom, testvérek, hogy az egyik legnagyobb, mondjam úgy, Isten káromlás talán. Vagy mert ez a zugolódás nem más, mint Isten felé való lázadozásunk. Mert a zugolódás nem más, mikor elégedetlenek vagyunk Isten, avval, amit kaptunk Istentől. Mert sajnos, mint ahogy mondta a testvérünk is, a világ azzal van tele, hogy kisebb lesz a fizetés, és egyre jobban zugolódunk. És a munkahelyünkön, és más környezetekben is lehet, megtörténik az, hogy halljuk az embereket zugolódni. És mi hogyan viselkedünk olyankor? Bekapcsolódunk, mik is, és elkezdjük tovább mondani, valóban így van, hogy krízis van, nem lehet ebből a fizetésből kijönni, vagy pedig mi, mint hívő emberek, oda megyünk, és azt mondjuk, hogy hála Jóistennek, nekem mindenem megvan. Mert, mint ahogy olvastam, a halat is megszaporította az Úr Jézus. És csodákat tett. Vajon miért nem tett most is csodát az én életemben? Hát a hitetlenségünk miatt, testvére. Hogyha erős a hitünk, és Jóistenben teljesek vagyunk, és hagyjuk ő munkálkodjon a mi életünkben, akkor megerősödünk a hitben. És Jóisten képes azt a keveset is megszaporítani. Hogy kívánom azt az elsősorban az én számomra is, és mindnyájunk számára, hogy éljünk a Jóistennel teljes életet, hogy igazán boldogok legyünk, és a mi háladásunk őszinte és folyamatos legyen. Kívánom ezt szívemből. Amen.
Amen. Most...
köszönetet és hálát mondok neked, édesatyám, azért, hogy van miért hálát adjunk. És köszönöm azt is, hogy háladó szívet adtál nekünk, mert magunktól még hálát se tudnánk igazán adni. Kérlek, jó Istenem, hogy áld meg ezt a mai estét is számunkra is, légy velünk továbbra is, és munkálkodjál a mi szívünkben, és munkálkod ki bennünk az igazán őszinte hálaadó szívet. És hogyha minden napokban is olyan, mikor a problémák közepette is, mindenért tudjunk hálát adni neked, és ezt meglássák az emberek is, hogy ezáltal is a te neved dicsőjön meg. Köszönöm, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.